Kedves testvérek, advent, az Úr jövetnek az ideje, várakozunk. Várakozunk egy találkozásra. Egyébként azt gondolom, hogy valahányan várakozunk, várakozik a gyermek ajándékra, várakozik a fiatal boldogságra, sikeres életkezdésre, várakozik a ereje teljében lévő ember arra, hogy munkája legyen, és elegendő pénze a megélhetéshez. Várakozik az idős ember nyugodt, békés, öreg korra vágyakozik. És amikor beteljesednek az álmaink, akkor fény gyúl. Advent, várakozás ideje, a sötétségben fényt szeretnénk gyújtani. Ugye tudjuk, akire várakozunk, ő a fény. Ő a világ világossága. Szeretnénk eligazodni ebben a földi életben, szeretnénk értelmesen, céltudatosan élni, szeretnénk jövőt. Ezen a harmadik adventi vasárnapon nyissuk ki a lelkünket, hogy fény gyúljon a szívünkben. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Testvérek, tartsunk önvizsgálatot, bánjuk meg a rossz döntéseinket, és kérjük az Istent, hogy az ő szándékának megfelelően tudjunk dönteni a saját életünkről és egymás életéről. Könyörögjünk. Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Add kérünk, hogy üdvözítőnk születésének nagy napjára elérkezve, örvendező lélekkel áhítatosan ünnepeljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szent Lélekkel egységben Isten mindörökkön örökké. Testvérek, a sötétben fényre vágyakozunk. A sivatag bármennyire is elszomorítónak tűnik, amikor elérkezik a tavasz, akkor szinte hihetetlen, de a kövek között és a homokból virágok támadnak. Ígéret. Arra gondoltam, hogy egy kicsit jobban figyeljünk erre a nagy igazságra, hogy ez a mi sivatagos életünk, elsősorban a mi Európa sivatagos életünk, jó lenne, ha virágozna. A virág ebben az Európában a megszületett gyermek. Arra gondoltam, hogy ezen a mai vasárnapon két virágszál olvasson nekünk, akik itt élnek velünk, itt élnek közöttünk, a reményt testesítik meg. Egyik Julcsi, aki most olvas itt először, úgyhogy drukkolunk, de te ne izgulj, és Zsebike, nem is tudom már, hogy kell mondani, Rita, Mária, Kinga, annyi neve van, csak egyet tudok, azt, amit használunk. Úgyhogy ők ketten fognak olvasni, hát egy kicsit viruljon ez a megöregedett Európa.
Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, újjongjon a sivatag, és viruljon, mint a lilium. Virulva viruljon, és örömében újjongva daloljon, mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk felségét. Erősítsétek meg az elárnyedt kezeket, és a roskadozó térreket szilárdítsátok meg. Mondjátok a csügget szívűeknek, bátorság, ne féljetek. Íme eljön Istennek, Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve újjongva újjong. Akinek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek, Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és újongás jár a nyomukban, mert fájdalom és síralom nem lesz többé. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Jakab apostol leveléből. Testvéreim, legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig. Lám, a földműves is türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késői eső meg nem érkezik. Legyetek türelemmel ti is, és legyetek álhatatosak, mert az Úr eljövetelének ideje közel van. Testvéreim, ne zúgolódjatok egymás ellen, nehogy ítéletet vonjatok magatokra, mert íme a bíró ott áll már az ajtó előtt. Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Ez az Isten igéje.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
egy kicsit majdnem csángó földön érezhettük magunkat. Ők nagyon szeretik ezeket az elmondós énekeket, amelyekben megfogalmazták a nagy hitigazságokat. Talán most különösképpen is érdemes odafigyelni ezeknek a magyar testvéreinknek a gondolkodására, hiszen ma ezt az üzenetet halljuk, hogy Mária befogadja az életet. A máltai szeretett szolgálatnak a központi üzenete a befogadás, a jelenlét. Jó pár évvel ezelőtt, talán a 10. máltai évfordulón beszéltem pontosan erről, hogy Mária a befogadás szimbóluma. A csángó magyarok, amikor gyermeket váró fiatallal találkoznak, akkor nem azt mondják, hogy terhes, nem azt mondják, hogy állapotos, még azt sem mondják, hogy áldott állapotban van, sokkal szebben mondják. Azt mondják, hogy jövője van. Hát, gondoljunk erre, hogy jövőnk csak akkor lesz, ha a befogadás minden szinten életünk velejárója lesz. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle. Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik, menjetek és tudjátok, adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek. Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nátszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak. Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről ezt írták. Ime elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted. Bizony, mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. De még őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Jézus szavai egy látszólagos ellentmondást jelenítenek meg, hiszen arról beszél, hogy keresztelő János a legnagyobb az asszonyok szülöttei között, és mintegy ezzel szembe, nem, mellé állítja ennek, de nála is nagyobb, a legkisebb a mennyek országában. Jézus Krisztussal elérkezett a mennyek országa. Ha Jézusnak erre a mondatára figyelünk, akkor ez egy hatalmas lehetőség a számunkra. Hiszen azt hallottuk, hogy a legkisebb is nagyobb keresztelő Jánosnál a mennyek országában. Hát akkor most mérjük meg magunkat, mekkorák is vagyunk. Hiszen keresztények vagyunk, és ez azt jelenti, hogy befogadtuk a mennyek országát. Avagy, ha másképpen fogalmazok, akkor befogadtak bennünket a mennyek országába. És azt gondolom, hogy itt elsősorban egy dologra kell nekünk nagyon figyelni, hogy megszabaduljunk a botránkozástól. Mert botránkoztak a zsidók, botránkozott keresztelő János, és sajnos, ki kell mondani, igen-igen sokan vannak a botránkozó keresztények. Hát ha növekedni akarunk, akkor azt hiszem, hogy ettől kell megszabadulnunk. Ugyanis Jézus azt üzeni, mondjátok meg Jánosnak, milyen kedves, mondjátok meg. Semmi oktatás, semmi tanítás, a vakok látnak, a sánták járnak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Mert hogy keresztelő Jánosnak még ószövetségi istenképe volt, és emiatt botránkozott. Egészen természetes az, hogy a zsidók botránkoztak akkor, amikor az Isten nem működött úgy, ahogy azt ők elvárták. Hiszen a zsidó gondolkodás szerint, akinek jól megy a sora, azt szereti az Isten. Akinek nem megy jól a sora, azt elfelejtette az Isten. Keresztelő János is úgy gondolta, hogy valamiképpen ennek a gondolatnak a mentén kezdi el a működését Jézus. Igazolja őket. Igazolja azokat, akik magukról úgy gondolják, hogy őket szereti az Isten. És ugye ilyeneket mondott János, hogy kezében a fejsze ott van, és már a fák gyökerére tette a fejszét, és kivág minden fát, amely nem hoz gyümölcsöt. Vagyis aki rossz. Kezében van a szórólapátja, és a pejvát a tűzbe dobja, égjen el. Égjen el minden, ami rossz. És megjön Jézus, és nincs fejszéje, nincs szórólapátja, hanem szelíd. És János ezt nem érti. Ő, aki pedig egyedüli, aki fölismerte Jézust. Íme köztetek van, akit ti nem ismertek, de ő ismerte. Ő az Isten báránya. És akkor, amikor János ezt a fogalmat használja, akkor ószövetségi prófétát idéz, aki arról szól, hogy az Isten úgy lesz áldozat értünk, olyan türelmesen, olyan megadóan, mint egy bárány, amit megölnek. És ő, aki fölismerte Jézust, ő, aki beszélt az embereknek arról, hogy ti is ismerjétek meg, börtönbe kerül. És azt hiszem, hogy itt van egy nagyon nagy igazság, amin el kell gondolkodnunk, más az ügy, és más az ember egyéni élete. Sőt, azt is mondhatnám, hogy az ember az egyéni életét mindig az ügy szolgálatába kell, hogy állítsa. Végeredményben ezért botránkozunk. Mert nem úgy történik valami, ahogy azt mi magunknak elterveztük, ahogy azt mi elgondoltuk, ahogy azt mi szeretnénk. Miért történne minden így? Hát nem azt jelenti az Isten jelenléte ebben a világban, hogy egyeseket kiemel, másokat pedig eltaszít. Isten a szeretet Istene. Istennek mindenki fontos. Mondjátok meg Jánosnak. A vakok látnak, a sánták járnak. Az, hogy veled mi történik, az a te egyéni sorsod. Persze mindannyian nagy csodálattal nézzük azokat, akik hatalmas áldozatokra képesek, csodálattal nézzük azokat, akik az életüket ügyeknek, eszméknek a szolgálatába állítják, de ez nem az ember megdicsőülése. Az ügy a fontos, és az ügyek csak akkor tudnak megjelenni, a jó ügyek is, ha azok mögött áldozat van. Ha azok mögött elkötelezett emberek vannak, akik áldozat készségükkel mérik a jövőt, mérik a jót, amire mindenki vágyakozik. Akár így is mondhatnám, szolgálják az emberek örömét. Más az ügy, és más az ember egyéni sorsa. Nem azért születtünk, hogy egyénileg sikeresek legyünk. Azért születtünk, hogy jó ügyeket szolgáljunk. Ezáltal szolgáljuk a világot, ezáltal szolgáljuk a mieinket, a családunk tagjait, ezáltal szolgáljuk a nemzetünket, ezáltal szolgáljuk a jövőt, az utánunk jövőket. Hányszor hallottuk az elmúlt időben, hogy halálra van ítélve az a nemzet, amely fölfalja a gyerekeit. Halálra van ítélve az a nemzet, amely csak magára gondol, és nem gondol az utána jövőkre. Hányfajta programot terveznek, szerveznek, hogy miképpen kell megvédeni a földünket, miképpen kell megvédeni a természetet, miképpen kell jól és bölcsen gazdálkodni a javakkal, amik az örünkbe hullanak. Nagyon fontos. Boldog, aki meg nem botránkozik. Ez azért is hangsúlyozom, mert a mostani Szentatya különös hangsúllyal is beszél erről. Ő arról szól, hogy az egyház missziós. Arról szól, hogy az egyháznak el kell indulni a perifériákra, el kell indulni azok felé, az emberek felé, akiket nem ismerünk. Amikor Jézus az apostolokat elküldte, menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Mi még a mieinket se ismerjük, ők se ismerték az embereket. De mi még azokat se ismerjük, akik a közelünkben vannak, éppen a perifériára szorultak. Azt mondja a pápa, hogy induljunk el. Múlt vasárnap beszéltem erről. Nem lehet gettó egyházban élni. A templomos egyház az gettó egyház. Ez nagyon fontos az Isten dicséret miatt. Ez nagyon fontos a kegyelmi töltekezés miatt, azért, hogy aztán tudjunk menni, és amikor elindulunk, akkor emberekkel találkozunk, akiket nem könnyű elfogadni. Emberekkel találkozunk, akiket nem könnyű megérteni. Akiket nem könnyű jobb belátásra bírni. De el kell indulni. Nagyon, nagyon sajátos kezdeményezése volt a Szentatyának évekkel ezelőtt Argentinában bevezette a görcsoldó szűzanyának az ünnepét. A csomóoldó szűzanyának az ünnepét. Ami pont egy nagyon szép kép, egy angyal fogja a csomózott szalagot, és a szűzanya bontogatja a görcsöt, és amikor kibontott, akkor átadja egy másik angyalnak. A csomó oldó szűzanya. Mennyi görcsünk van? Mennyi görcsöt kell megoldani? Arról nem is beszélve, hogy gondoljunk csak arra, hogy milyen más helyzetben van az egyházunk. Nem véletlen a Szentatyának ez a gondolata. Hiszen a Jézus a jópásztorról azt halljuk, hogy a 99-et ott hagyja, és az egyért elmegy a világ végére is. Most mi a helyzet? Van egy. És a 99 valahol van. Mi vagyunk az egy. Mi. Egész görcsöt föl kell oldani. Ez az igazi görcs. Mi vagyunk az egy, és a 99 meg valahol kallódik. Meg kell oldani ezt, különben nincs ránk szükség. 1980-ban Franciaországban II. János Pál pápa egy ünnepség sorozaton vett részt, illetve hát egy pápai látogatás volt, és többek között föltette neki a kérdést egy újságíró, hogy van-e még mondani valója Krisztusnak a ma élő emberek számára. Meglepő választ adott a pápát. Tudják mit? Csak neki van. Van-e még mondani valója a pápának, az egyháznak, a mai ember számára? Csak neki van. Egyszerűen azért, mert egy erkölcsi rendet képvisel. Csak az Isten tudja megszabadítani az embert a bűneitől, csak az Isten tudja megszabadítani az embert az előítéleteitől. Csak az Isten tud bennünket megszabadítani az elembertelenedéstől, az elmagányosodástól. Csak az Istenre figyelve tudunk elindulni a szegények felé, a betegek felé. Van-e válasza? Csak neki van. Mert egyedül ő az, aki az embert keresi. Testvérek, azt gondolom, hogy ezen a mai vasárnapon erre kell figyelnünk. A botránkozó keresztényekből legyünk örvendező keresztények. És ez akkor lehetséges, ha tudunk olvasni a jelekből. Mert az, hogy a vakok látnak, az azt jelenti, hogy egyre több ember látja, mi az élet értelme. A sánták járnak, azt jelenti, hogy emberek elindulnak a normális élet útján. Hogy a szegényeknek hirdetik az evangéliumot, az emberek egyre jobban látják az igazságot. Hogy törődnek a szegényekkel, gyógyítják a betegeket. Azt jelenti Azt mondta nekem a Szent Atya, közös a terhünk, a szegényeknek meg a betegeknek a gondja. Vagy komolyan gondoljuk ezt, vagy pedig szociális programokban vagyunk érdekeltek, vagy egészségügyi rendszerek fölépítésében. A szegénynek meg a betegnek gondja van, és ne felejtsük el, az ember orvosa a másik ember. Próbáljunk látni. Az ember, a bölcsember a jelekből, vagy a jelekben tud olvasni. Én azt hiszem, hogy ebben a fogyasztói világban csak az Isten segíthet rajtunk. Belehajszoltak bennünket embertelen történésekbe. Csak az Isten segíthet, hogy fölfedezzük a lelkünket. Fölfedezzük azt a belső értéket, ami összekapcsol bennünket. Gyógyítsuk egymást. Jézus is ezért jött. Tanuljunk tőle. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtő. Kedves testvérek, ezt a szentmisét egy fiatal lányért ajánljuk föl, aki a szerzetesi hivatást választotta, akár így is mondhatnám, hogy Isten szeretetét választotta sajátos módon, hiszen minden normális ember az Isten szeretetére hangolódik, akár mondhatom azt is, hogy Isten rabja. Akkor, amikor megnéztem a könyvecskében a szentmise szándékát, akkor láttam, hogy kiért imádkozunk, akkor Epiktetosz jutott az eszembe. Egy pogány rabszolga volt, akinek fölajánlották, hogy megszabadulhat a bilincseitől, de ennek ára van. Elveiről kellett volna lemondani, és azt mondta, Én szabad vagyok, csak a kezemen meg a lábamon van bilincs. Azt hiszem, hogy valamiképpen mindegyikünknek el kell idáig jutni. Lehet, hogy terheink vannak, lehet, hogy sok mindennel bilincselnek bennünket, de ettől még szabadok lehetünk lelkileg. És ez mindennél fontosabb. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Magasságos eget.
Könyörögjünk, kegyességedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, erősítsen bennünket az Isten áldása, hogy fölismerjük, hogy a jelek, amik a világban tapasztalhatók, amik az egyéni életünkben és egymás életében megjelennek, ezek mind lelki értelműek. Ez az egyetlen út, hogy ezt fölismerjük, akkor az Isten, akitől mindig valami evilági csodát várunk, akkor igazán otthonos lesz a szívünkben. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.